Na, ja nem, na. Nem így mondjuk, hogy na.
Na, ja.
Csak így bele a közepébb, hogy na. Na. Sziasztok. Jó, na. Vagy hogy köszönjünk be?
Szerintem remek így.
Remek így.
Sziasztok, szevasztok.
Sziasztok, szevasztok, kedves Bakancsos Podcast hallgatók, akik már itt vagytok velünk lassan, nem is lassan, gyorsan, 19 rész óta. Lassan viszont jubilálunk, nem? Vagy mennyit? Megvárjuk a százat?
Szerintem már megjubiláltunk. Ja, már hogy hónap szempontjából már jubiláltunk, mert szeptemberbe kezdtük.
Igen, úgy már igen, de epizód számból még elég gyatra.
19, vagy hogy állunk?
19, de hát figyelj, most
megegyeztem.
Adjunk hozzá még 10-et, és akkor már 29.
Akkor minden 10-nél jubiláljunk.
Csaljunk a statisztikákkal, hogy meglegyen.
Oké. Okay.
De nem maradjunk a 19-nél. 19 és az is szép szám már ahhoz képest, hogy indult, hogy bele sem mertünk kezdeni.
Te lehet, hogy nem mertél belekezdeni, de én bele mertem.
Ja, igen. És közben már hárman vagyunk, úgyhogy sziasztok, szia Gábor, és szia Miki.
Sziasztok. Sziasztok, kedves hallgatók.
Apa. Igen, meg én is mindenkinek. Sziasztok.
Jó, én pedig Kornél vagyok, ha már nem mutattok be, akkor bemutatom magam.
Ez jó hosszú köszönés volt.
Úgy is tudja mindenki.
Sőt, akkor már most az elején elmondom, hogy hol lehet minket hallgatni, mert az mindig vagy elmarad, vagy a végén derül ki. Úgyhogy, vagy elmondja más. Nézzük, Miki az új fiú, mennyire készültél. Tudod-e, hogy hol lehet minket hallgatni?
Hát képzeld el, hogy én pont ma töltöttem le azt az alkalmazást, amin keresztül tudom hallgatni a podcastet.
Jobb később, mint soha.
Nem, mert Spotify-on hallgattam egyébként, és aztán rájöttem, hogy az iPhone-nak van ilyen saját podcast alkalmazása, vagy nem tudom, hogy ez ilyen saját, vagy mindegy, de gyárilag rajt volt, aztán Spotify-on hallgattalak benneteket régebben, és akkor ma töltöttem le, de még nem próbáltam ki, és ezen kívül, ha minden igaz, akkor még több helyen is van, például a YouTube-on, és elérhető, és akkor kérlek, fejezzétek be a mondatot, hogy ezen kívül még hol elérhető. Én már hármat mondtam.
Van még az a furcsa nev, amit képtelen voltam eddig megjegyezni, ahol a Kornélnak az ilyen mániája. Mi az, Kornél, segíts nekem?
Az én mániám, ami furcsa nevű?
Igen.
Mire gondolsz?
Ahol legelőször van föltöltve, vagy volt föltöltve.
Ja, ez az Anchor FM.
Nem.
Jó, de akkor a Anchor FM-en is lehet minket hallgatni. Apple Podcast-en, Google Podcast-en, Spotify-on, YouTube-on. Nem, illetve hát a központi oldal, az pedig a bakancsos.hu, jött minden info és minden link elérhető.
Csak azt nem mondtad, amire gondoltam, de közben eszembe fog majd jutni, és majd
nem tudom, mi az a...
Bebrekegem.
Mi ez a furcsa nev? Pornhub? Vagy melyikre gondolsz?
Maximum késpornhub, ugye?
Az... Igen.
itt az lehet a releváns esetleg.
Igen.
Knife and Axe Porn Hub.
Nem tudom, neked van ott csatornád?
Figyelj csak, most visszatérve, egy podcast szolgáltatóról beszélünk, és te mondtad az legelején nekem, hogy oda töltött fel, és most csak azt nem mondtad el.
Fogalmam sincs. Nem tudom.
Nem.
Tessék, indultatok be engem a mély vízbe itt az elején.
Na, itt most egy challenge lesz, Kornél, hogy ki az, akinek előbb beszélbe jut adásba, jó?
Ez nagyon jó, hogy meg akartuk szivatni a Mikit, hogy nem tudja elmondani, és
közben mi
beégtünk, van a saját. Egyáltalán mi a neve annak a podcastnek, amit most
mondom, csinálom? Mondom, hogy neve van, hogy eszembe se jut, én nagyon jellegzetes, várjál.
Na jó.
Nem.
Oké, okay. Aki tudja, küldje be kommentbe, hogy hol lehet minket hallgatni.
Még szerencse, hogy a mai podcast témája ugye közel áll a technológiához.
Igen, nem is biztos, hogy nekünk kéne ezzel foglalkoznunk ezek után. Igen, közel áll a technológiához. És akkor kanyarodjunk is rá témára.
Megvan. Anchor FM.
Hát ezt már mondtam.
De Anchort mondtál előbb. Én meg a letölti oldalra gondoltam. A fene egy meg.
Nem hülyeség, tegyük fel az Anchorra is.
Szerintem is. Jó, oké. Okay. Szóval azt mondtad, jó, máshogy jött le így nekem. Rendben, meg egyről beszélünk, azaz.
Csak a Horgony. Így van, a Horgony FM, úgy van, pontosan.
Jól van.
Nagyszerű, oké, okay. Akkor megvagyunk. akkor rákanyarodhatunk a témára, szerintem.
Ez kemény kis közjáték.
Én még jobb hallgatni, mint felvétel.
Ó, gyerekek. Ha így szóval, kezdődik még, mi lesz most?
Ja. Hát, abba hagyjuk.
Lehet, hogy ha értelme lenne neki.
Ja, ez egy ilyen bakancsos podcast extra, 14 percnyi hülyeség. Aki ezt meghallgatja, az biztos, hogy leiratkozik. Na, jó, akkor egy picit öntsünk tiszta vizet a pohárba. Ez nem nagyon illett ide, de akkor kanyarodjunk rá a mai témánkra. Ugye mindig bajban vagyunk azzal kapcsolatban, hogy hát sokszor, hogy miről is beszéljünk, mert egyrészt nagyon-nagyon sok téma van, másrészt rengeteg olyan téma van, amiről ugyan szeretnénk beszélgetni, de nem érezzük annyira hitelesnek magunkat benne, és nem akarjuk, hogy azért okoskodásnak tűnjön kifelé az, hogy mi egy olyan témáról próbálunk beszélni, amihez annyira nem is értünk. Viszont ez a mai téma, amit kitaláltunk, én azt hiszem, hogy ez viszont releváns. Már csak azért is, mert hármunk közül ti kettőtöknek hatalmas nagy tapasztalatom van benne, és talán én is egy kicsit elmondhatom, hogy az egyik részében nekem is. De akkor most lelőjöm a point, jó? Tehát arról beszéltünk, hogy legyen a mai témánk az, hogy fotózás, videózás odakint a természetben. Tehát, hogy mit és hogyan csináljunk akkor, hogyha kimegyünk az erdőbe, akár egy napra, akár több napra, akár vadkempingezni, akár csak kirándulni, de szeretnénk megörökíteni azokat az élményeket, azokat a szép tájakat, azokat az eseményeket, amikkel útközben találkozunk. És mivel, hogy mind a kettőtöknek van YouTube csatornája, mind a ketten évek óta foglalkoztok videózással, fotózással, pláne ezt erdei környezetben és vadkempinges környezetben, ezért azt hiszem, hogy ez a téma most tényleg releváns.
Jó. Ezt én is így gondolom.
Azt hittem nem mertek majd megszólalni, hogy hát oké, hogy van YouTube csatornánk, de igazából nem értünk hozzá, meg nem is mit csináljuk.
Hát én nem.
Amúgy. Én már egyszer videóztam régen.
És ugye, ahogy a kajázással kapcsolatban az előző részben is csináltunk egy ilyen felosztást, hogy mit viszel magaddal, amikor egy napra, meg több napra mész, úgy majd itt is lesz egy ilyen kategorizálás, mert talán itt is számít azért a felszerelés súlya, nem is kicsit. Viszont egy picit kezdjük előről, tehát ti hogyan kezdtétek ezt a, ha nem is a videózás, de talán, hogy is lehetne ezt a kérdést pontosan megfogalmazni, hogy emlékeztek-e azokra a pillanatokra, azokra az eseményekre, amikor ti elkezdtétek az emlékeitek rögzítését odakint a természetben? Jó, hát ez jó hülye kérdés
szép,
volt, de...
De nem, epic volt, Kornél. Okay.
Hát kezdett, Gábor?
Nem, én átadom a szót Mikinek, mert ő ebbe a... Aha, igen, mert hogy egyrészt te vagy még a frissebb hús, másrészt meg ebben meg neked van a nagyobb.
Én vagyok az ős Augustán videós.
Igen, te vagy a senior videós, úgyhogy megtisztelnélek azzal, hogy átadom ezt a témát neked.
Igazán kedves vagy, Gábor.
Látod.
Húha, egyébként ez most pont aktuális, és nagyon lelkes vagyok a téma iránt, úgyhogy nagyon jó, fiúk, hogy ezt találtátok ki, ez legyen a mai téma. Ugyanis pont tegnap este tartottam egy ilyen 100 fős csoportnak egy online webináriumot arról, hogy hogyan kell gyakorlatban fotózni, videózni. És képzeljétek el, hogy mindenféle ilyen próbafotókkal elmagyarázva csináltam az egészet, de az a lényeg, hogy visszamentem oda, és megkerestem a legelső videómat, amit még annó feltöltöttem a YouTube-ra, hogy az milyen volt. Mert ezek a videók nekem el vannak mentve, fenn vannak a neten, és ugye a Survival Hungary volt az első YouTube csatornám, amit még egyik barátommal közösen kezdtünk el működtetni. És egy svéd márkájú kés volt, amit azért vettem meg, mert egy nagyon sok feliratkozóval rendelkező amerikai úriember azt mondta, hogy ez a legjobb túlélőkés a világon, és hát akkor nekem is ilyen kell, azonnal megrendeltem, és gondoltam, hát úgy sincs ilyen videó témában, akkor csinálok róla egy videót. Sajnos ezt most nem tudom nektek megmutatni, de körülbelül úgy kell elképzelni, hogy volt egy régi Sony digitális fényképezőgépem, ilyen talán ilyen 40-50 ezer forintért volt annó vásárolva, 720p-ben tudott felvenni, kivittem 8 darab könyvet magammal, az volt a kameraállvány. Feltettem.
Ja, azt hittem, hogy hogyan fotózzunk egy 2-3.
Ja, nem. Feltettem, lehet, hogy volt köztük olyan könyv, és csak odaig nem jutottam el, hogy ezt kinyissam. Ráraktam a kamerát a könyveknek a tetejére, leszúrtam a kést a padba, vagy a padra, és akkor oda leültem szembe vele, és akkor elmagyaráztam, hogy ez mit tud, meg mit nem tud. Na most ez a felvétel ez úgy nézett ki, hogy a kés alja, tehát a pengének a fele az nincs bent a képernyőn, és a fejem az így a számtól felfele hiányzik a képernyőről, és ez volt életem első videója, és emlékszem rá, hogy ilyen olyan büszke voltam magamra, hogy milyen jó beállítás, milyen jól néz ki a felvétel, nagy, borzasztó, borzasztó volt, sírtam a röhögéstől, hogy ezt így visszanéztem. És ez volt a start, ez volt az, illetve nem is igaz, mert amikor ezen a belgrészes túlélős éjszakára kimentünk a Mark cimborámmal a Bakonyba, akkor egy Google Nexus 5 telefonom volt, vagy a LG Nexus 5, most nem emlékszem pontosan.
Az Google, a Nexus.
Ja, csak akkor még volt két széria, amit az LG csinált,
ja,
a 4 meg a Nexus 5, és akkor az mindegy, tök mindegy, igazad van, Google az volt az alapja neki, és akkor ott a márkkal, ezt így februárban dolgoztam a mobilboltba, és akkor így fej volt, hogy nem megyünk ki holnap túlélni, és akkor oké, menjünk, és elmentünk a benzinkútra, vettünk belgrészes kést, voltak pontjaink, és akkor kimentünk február 4-én a Bakonyba túlélni, csupa, dzsúva, víz volt, minden ilyen hódara, úgy mentünk, hogy bementem a Decathlonba, akkor vettem egy ilyen 1 centi vastag polifómot, mert ennek fém az egyik oldala, hogy milyen jó lesz rajta kinnaludni. Na mindegy, szóval csomó ilyen dolog volt, és az a lényeg, hogy ezt az egészet felvettem akkor telefonnal, ilyen próbaként, hogy milyen lenne, hogyha megörökíteném, és már akkor megfogant bennem a gondolat, hogy akarok ezzel foglalkozni, de akkor még nem voltak profi könyveim, amire rá tudom tenni a kamerát, hogy igazán jó videót tudjak csinálni, és innen indult az egész dolog.
Klassz.
Én egy kicsit visszakanyarodnék, vagy távolabbról közelítem meg. Nekem az első élményeim a természetben történő fotózásról, és én inkább a fotózásról fogok beszélni, mert videózásra próbálkoztam, de aztán rájöttem, hogy az nem az én világom, inkább a fotózás, és azt nagyon szeretem, tehát azt azóta is, ha megyünk akár csak kirándulni, akár több napra, akkor biztos, hogy van nálam egy fényképező, és több száz képpel, vagy van, hogy több ezer képpel térek haza. De ez még gyerekkorban nyúlik vissza, még édesapám annak idején ő elég komolyan foglalkozott fotózással, mint olyan szinten, hogy volt otthon egy ilyen kis fotóelőhívó kis gépe is. Na most ezt egy ilyen aktatáskának kell elképzelni, amit kinyitottál, kiszedted belőle az eszközöket, és magában az aktatáska volt az alap, és arra föl tudtál építeni egy ilyen lámpát tulajdonképpen, és amivel elő tudtad hívni tehát mint amikor a filmekben is biztos láttad, hogy világít a piros lámpa a fürdőszobában, aha, és akkor ugye a negatívokat elő kellett hívni, azt nem otthon hívtuk elő, hanem egy ismerős dolgozott a helyi újságban, mint fotós, és akkor ő segített abban, hogy a negatívokat előhívta, és már az előhívott negatívokkal viszont otthon már tudtunk játszani, úgyhogy vettünk fotópapírt, vettünk előhívó folyadékot, meg fixáló folyadékot, és akkor volt 3 tálca. Az egyik tálcába beleraktuk az előhívó folyadékot, a középsőben azt hiszem, hogy víz volt, igen, és a harmadikban pedig ez a fixáló. És akkor ez úgy nézett ki, hogy a megvilágítottad ezzel a lámpán, tehát a lámpa alatt volt egy ilyen kis fióknak, nevezzük egy kis fióknak egy ilyen alkatrész, amiben bele tudtad fűzni a negatívot, és a lámpa átvilágította a negatívot, és ez a fény rávetült a fotópapírra, és egy néhány másodperc ugye fényt adtál neki, utána pedig belelógattad ezekbe a folyadékokba, és akkor fölraktuk a ruhaszárító kötélre a fürdőszobába, és akkor szépen lassan így kezdtek előjönni a fényképek fekete-fehérben nyilván. És talán ez volt az első olyan pont, amikor én azt mondtam, hogy hú, ez annyira jó, és utána elkezdtem fotózni kint kirándulások alatt is, viszont ugye ott az volt a nehézség, hogy akkor még nem voltak digitális képek, nem volt az, hogy szinte végtelen lehetőséged volt próbálkozni.
Nagy zsákba macska az egész.
Hanem volt egy 24 vagy egy 36 kockás film, azt betekerted még otthon, volt egy kis kompakt fényképező, amit ugye elvihetett a gyerek a úttörő táborban, nem lesz baja, és akkor azzal kellett fényképezned, és ugye ott voltál mondjuk egy ilyen gyerektáborban 7 napot, és igen, csak meg kellett gondolnod, hogy akkor most mit fotózzon le, mert van 36 lehetőséget. Tehát nem az volt, hogy orba szájba szelfizgettünk, meg nem tudom, bármit lefotóztunk.
Ez milyen
jó dolog volt, nem? Hát megmondom őszintén, nekem sokkal jobban tetszik a mostani.
Hát persze, tök jó, hogy bármit lehet csinálni, de... csak akkor megkreáltál mindent. Tehát, hogy az ember ez, akkor...
Ez biztos, ez egy nagyon-nagyon messzire menő téma, de igen, tehát ott ugye nem volt lehetőség feldolgozni otthon, vagy otthon még javítani a színeken, vagy megkomponálni még utólag Photoshopba ugye a látványt, vagy ilyesmik, ugye de nem voltak.
Zömébe ezek a képek még én szerintem inkább arról szóltak, hogy a mostani fotózáshoz képest inkább csak ilyen családi momentumokat, meg ilyen helyzeteket fényképezett le az ember, és nem úgy, mint most a Facebook korszakban, amikor mindenki osztja meg a fotóit, ahogy technikailag is véleményezzék a hobbi társak, hogy mit tudom én, mélységélesség, meg szerintem ezekkel a kompakt gépekkel nem is lehetett ilyet csinálni.
Hát a kompakt gépekkel nem, de...
Lefényképeztél egy várat, vagy egy, hogy ott állunk négyen a valami ilyen fal vagy kapu előtt, és akkor nagyjából ennyibe. Mondjuk én magamból indulok ki, de lehet, hogy akinek komoly gépe volt a filmes korszakban, és az nyilván tudott mélységélességet, meg ilyeneket.
Persze, tehát nekem, mint gyereknek, én örültem, mint mondjam a farkának, hogy van egy kompakt gép, és ugye 2 gép volt a családban, ez a kompakt, meg volt édesapámnak egy Zenit márkájú fényképezőgépe, aminek rendesen olyan objektíve volt, amin ugye tudta állítani a mélységélességet, a fókuszt, ott volt neki még, emlékszem, ugye fénymérője, mert magának a fényképezőgépnek, és akkor ugye teljesen mindent...
Számok az objektíven ilyen varázslatosan.
Igen, igen meg a jó kis orosz feliratok igen. Rajta.
Meg ilyen, tudod, ilyen, ez a végtelenségi jel, ez a fektetes 8-as, engem az maradt meg.
Így van. Igen.
Egyébként, bocsánat, hogy közben szólok, eszembe jutott egy nagyon izgalmas sztori a filmes korszakról, életem első nyaralása, külföldi, Görögország, 2 hét, Atén, Akropolis, mindent megnéztünk Görögországban, meteorák, amit csak lehetett, 3 tekercs filmet vittem, mindent lefotóztunk, beadtuk, hazajöttünk előhívásra, és elégették véletlenül mind a 3 filmet.
Ez azért kemény.
Igen. Egyébként a modern korszakban ezt is meg lehetem oldani, hogyha mondjuk elmész egy 64 gigabájtos memóriakártyával, és arra fotózol mindent. Tehát én például még mai napig, és talán ez az első tipp lehet, így mert ugye a mai epizódnak az egyik célja az, hogy adjunk olyan tippeket, trükköket, amiket mi felhalmoztunk így tapasztalatból, hogy én például sose viszek 8 gigabájtnál nagyobb memóriakártyát fotózni, mert és inkább többet viszek.
Uh-huh. Azért, mert nem veszel 4K-ba videót.
egyrészt igen. Másrészt nincs arra pénzem. hanem az, hogyha tönkre megy a 64 gigabájtos kártyám, akkor ugye minden bukik róla. Ha pedig van 3 darab 8 gigabájtosom, akkor talán csak az egyik bukik, és talán a többi fényképet még meg lehet menteni. De ennek is van olyan megoldása, ami tehát a digitális kártyáknak a biztonsági mentése is egy külön olyan dolog, amire oda kell figyelni, de erről majd a podcast végén egy néhány szót, mert fölírtuk ezt is, hogy nagyon-nagyon fontos. Akkor mi lenne, hogyha adnátok mondjuk tippeket a hallgatóknak, hogy ti azért már ugye profibb módon űzitek a videózást odakint, nem csak az a lényeg, hogy megörökítsétek azt, ahol éppen jártok, hanem ugye tartalmat állítotok elő. Aki hasonlóban gondolkozik, Annak ti mit javasoltok, hogy hogyan érdemes elindulni? Hogyan érdemes kezdeni rögtön? Az számít, hogy millió forintos felszerelést vásároljunk, vagy az otthoni esetleges, kicsit butább mobiltelefonnal is el lehet kezdeni. Aha. Ti, hogy látjátok?
Én nem mondok semmit, szerintem nincs szükség több youtuberre igazából.
Nyilatkozzatok fel a hegyen,
na, jó van, nem hagyhattam ki. Na, akkor most kezdem én, bár az előbbi szórásból végül is kimaradtam, de mindegy, olyan nem is fontos, hogy kezdtem el, csak a Miki hatására, de amúgy nincs jelentősége neki egyetlen. Annyi lenne a lényeg, hogy én például mobiltelefonnal próbáltam először, és nagyon sok YouTube-ot nézek. Nagyon érdekel úgy a YouTube-nak a világa, a trash tartalmaktól eltekintve, mert az neki az egésznek a rákfenéje, de ha megszűri az ember, és nagyon sok értelmes is van, akkor sok kis csatorna ott vérzik el, én azt látom, hogy egyáltalán nem figyel a technikai részletekre. És elkezd videózni egy teljesen jó, nagyon jó releváns témába, bármi, ami amúgy érdeklődésre tart számot, és mondjuk mobiltelefonnal csinálja, és olyan alapvető dolgokkal nincs tisztában, hogy legalább, amit minden mobilon meg lehet csinálni, mert minden mobilnak a kamera szoftvere tudja, hogy lefixáld a fényerőt és a fókuszt, hogyha fixen tartod, vagy tehát állványra helyezted mondjuk a telefon. Uh-huh. És ezzel már egy olyat tud adni hozzá mindenki, amitől sokkal technikailag sokkal igényesebbé válik maga a felvétel, mert ugye nem fog onnantól össze-vissza a fehér egyensúly elmászkálni, meg a fókusz, a telefonkamerák azok hajlamosak idegeskedni a fókusszal például. Ha már a kezedet megmozdítod, és nem is a fő téma, mondjuk a fő téma a fejed, és mozdítasz a kezeden, akkor képes átfókuszálni egy pillanatra, és ilyen ideges remegőssé válik a kép. Ez egy nagyon fontos alapdolog szerintem, hogy ezzel tisztában legyenek, ha valaki ilyennel akar kezdeni, mert nem fontos egyébként rögtön 100 000-eket érő felszereléssel kezdeni. A mostani mobilok nagyon komoly kamerákkal rendelkeznek a most a márkától függetlenül, szerintem. Miki?
Abszolút így gondolom én is. Most pont egy iPhone 12 telefont használok, ez viszonylag új, tehát ilyen két hónapja vettem talán, és most már évek óta csak ilyen 40-50 ezer forintos telefonjaim voltak, pont azért, mert mindent a nagy kamerával vettem, meg azzal fotóztam. És most jelenleg az a durva, hogy most itt nyáron, hogy többször kint voltunk a Bakonyban, és csináltam felvételeket a telefonommal, vannak olyan felvételek, ahol nem tudom eldönteni, hogy melyik készült a milliós kamerával, meg melyik a telefonnal. Nagyon, nagyon, nagyon brutál, hogy mire képes a mai technika egyébként. De annól, amikor elkezdtem, én is telefonnal kezdtem el a videózást, és pont amit a Gábor mondott, egy csomó ingyenes alkalmazás kamera szoftver elérhető volt Androidra, akkor a Nexus-szal csináltam az első videókat a csatornára, ahol tényleg letöltötted, és mindent be tudtál állítani, és visszanézem azokat a videókat, és természetesen látszik a különbség a komoly kamera meg a telefon között, de az sem rossz. Tehát, hogyha valaki önazonos azzal, amit csinál, szereti azt, amit csinál, el tud lazulni a kamera előtt, nem nyögvenyelős az egész, akkor egy jobb telefonnal, illetve egy hozzácsatlakoztatott mikrofonnal...
Ez nagyon fontos, azt kifelejtettem.
Ha esetleg a telefon nem jó hangot vesz fel, meg ugye, ha messzebb rakott, tehát egy jó mikrofon, de pár ezer forintért egyébként lehet venni csiptetős mikrofonból olyat, ami tök jó, akkor abszolút vállalható tartalmakat lehet csinálni. Sőt, hogyha az ember ért is hozzá, tehát foglalkozik a technikai részével, egy telefonra letöltött jó kamera szoftverrel, olyan beállításokkal elképesztő dolgokat lehet csinálni. Annól még láttam a YouTube-on egy ilyen videót, hogy mi van akkor, hogyha egy profi kamerás kezébe odaadunk egy telefont, egy gagyi régi ilyen, talán 2 megapixeles telefon volt, és ugye azzal kellett neki videót csinálni, meg fordítva is megvolt, hogy az amatőrnek odaadták a jó gépet a kezébe. Ja. És igen. Ha értesz hozzá, és nem kell nagyon érteni, tehát az alapokat el kell sajátítani, amit egyébként még tehát a net tele van ilyen ingyenes öt lépésben leírják, hogy mire figyelj oda, és hogyha arra az öt dologra odafigyelsz, akkor tökéletesen tud működni ez az egész. És én annó például beleestem abba a hibába, tehát évekig azért nem voltak feliratkozóim, ezt most már csak utólag tudok visszacsatolni, hogy én erőltettem a videózást. Tehát, hogy én azt hittem, hogy ha majd veszek jobb kamerát, akkor jobb lesz a videó minősége, akkor sokkal többen fognak majd feliratkozni, sokkal jobb lesz az egész, de nem voltam azzal önazonos, amit csináltam, hanem mást akartam másolni, úgy akartam csinálni, mint az XY videós, úgy akartam beszélni, ilyen-olyan dolgot akartam, és amikor ezt a dolgot el tudtam engedni, onnantól kezdve lett változása.
De szerintem ezzel mindenkinek át kell menni, mert valami prekoncepciója van mindenkinek a legelején, hogy ő hogy szeretné, vagy miért szeretne, ilyen sémák élnek a fejünk, meg most magam gondolok ki. Én is, hogy például nagyon tetszett nekem a te színeid, amit a te videódban összemókolsz, hogy ennek a szép kifejezése, már
elfelejtettem. Gányol, összegányol.
Szóval, hogy igen, hogy hogyan kevered ki ezeket a nagyon kellemes, ilyen őszies, sárgás színeket, aztán így elengedtem, és akkor így csináltam egy ilyen saját ilyen színprofilt a Canonba.
A pinket.
Igen, és nagyon, nagyon szép ilyen színt tudok én is most már kihozni belőle, de lényeg az, hogy el kell találja az ember tényleg a saját stílusát, és akkor utána jönni fog ez a dolog. Meg utána már ilyen rutinból jönnek ezek a, hogy hogyan, hova tedd át a kamerát, meg, de ehhez azért tényleg egy 20-30 akárhány videón át kell esni, hogy ez működjön, és el tud engedni, úgy, ahogy mondtad, hogy neked is el kellett engedned azt, hogy nem mást akarj utánozni, például meg legyen a saját stílus.
Van egyébként ilyen, én régebben, amikor elkezdtem még fotózgatni, és talán megvettem az első digitális fényképezőgépemet, akkor volt egy ilyen weboldal, hogy photos.hu, lehet, hogy még most is megvan, nem tudom. És ott az volt a lényeg, hogy igen, még megvan, hogy oda föltölthettél fényképeket, és akkor a látogatók meg szakmai szempontok szerint többé-kevésbé értékelhették. És
tudom,
hogy annak idején ez tök jó közösség volt, mert tök sokat tanultam belőle, és tényleg voltak olyan építő jellegű kommentek, amiket leírták, hogy figyelj, nem jó a kompozíció, erre és erre figyelj, életlen a széle, bevinnyettált, akkor nem tudtam, mi az a bevinnyettál, akkor megkérdeztem, szóval.
Igen. Meg a kromatikus aberráció, érted?
Ez is igen, és akkor tanultam, azt hittem, hogy hülyének néz, igen. Hogy mi igen. Az, hogy aberrát vagyok?
De az, amit mondasz, pont az volt ebbe az oldalban, most lehet, hogy nem pont egy oldalról beszélünk, szerintem volt több is, hogy nem ez a Facebook csoportos, fikkantós hang nem volt, hanem amit te is mondasz, hogy valaki feltöltötte a fotóját, és ilyen lelkes amatőrök és profik reagáltak rá, teljesen korrektül, tehát ilyen mindenféle szak szempontokat figyelembe véve, hogy tud javítani a fotóján. Nem az, hogy mi ez a szar, vidd már innen, hanem rendesen segítséggel fordultak utána az ember.
Van ilyen a videósoknak is, tudtok ilyenre?
Igen. A Pro Hardware-en van egy topik, ahol szintén hasonlók vannak. Én többről nem tudok, de nem is nagyon. Én YouTube-ból szoktam, vagy YouTube-ról tanultam videózni is, meg a Mikit. Már hogy a Mikit néha zaklattam ilyen Canonos kérdésekkel, és egyébként meg a YouTube-on végignéztem mindent, amit lehetett ezzel kapcsolatban.
Uh-huh. Van egy srác, szintén a YouTube-ra csinál videókat, és túrázik, Outdoor Adventures a csatorna neve. Őt én végignéztem, amikor tavaly vagy tavaly előtt végigvitte az Appalachian Trail-t Amerikában, és ő például, na most nem akarom a Nexus telefonokat dicsérni, de ő is például csak egy darab telefont, meg egy powerbankot vitt magával, uh-huh. illetve egy ilyen kis mini selfie botot, azt hiszem, de azt sem használta mindig, és ő végig telefonnal vette föl a túráit, uh-huh. a beszámolóit is, amiket csinált, a tájat is, uh-huh. mindent. És ő úgy csinálta meg, hogy két naponta rakott föl, illetve két napot vágott össze egy epizódba, és azokat még a túra alatt föltöltögetett. Amikor elment egy menedékházhoz, ahol volt internet, akkor lefekvés előtt a függőágyban, mert függőágyal csinálta végig a túrát, függőágyban még a telefonon keresztül megvágta az anyagot, feltöltötte YouTube-ra, és ő még kint volt a trailen, de már láttad, mit tudom, néhány napos késéssel, hogy milyen kalandok voltak, és tényleg az igaz, nála is meg lehetett figyelni, hogy nem az volt a lényeg, hogy most időnként rezeg a telefon, meg elmászik a fókusz, meg nem tudom, nem egy profi, meg nincsenek drónos bevágások, meg nem tudom, hanem maga a tartalom, hogy elmesélte az élményeit, hogy bemutatta a tájat, hogy mi a nehézség, tippeket adott, és inkább tényleg a tartalom számított, mint maga az eszköz,
igen,
amivel felvette.
Bocsánat, hogy most akkor eléd vágok, Miki. Na, annyi, hogy ez egy jelenség, ez egy külön műfaj, tehát azért azt hozzá kell tenni, ennek több oldala is van. A legtöbb mobiltelefonnak a IS funkció, tehát az Image Stabilization képstabilizátora, az sokkal jobban van megcsinálva, mint a átlag nagy, akár DSLR vagy MILC fényképezőgépeké, mert egyszerűen azok nem arra a felhasználásra vannak csinálva, és nem fordítanak akkora gondot erre a szoftveres kis feature-re. És a mobilokban, mivel hogy ez nagy lakossági felhasználásra van, vagy sokkal több embernek mobilja, mint jó kamerája, akkor így fogalmazok, ezért ebben meg van csinálva, és ezért ha kipróbálsz egy bármilyen mobilt, és mész vele, akkor azt majdnem ugyanazt tudja, mint egy GoPro, csak ugye nem, vagy akár egy DJI Osmo, csak nem vízálló, meg mit tudom, meg hogy nem célhardware. És azért van az, hogy ha egy mobilla nekiindulsz, az egy mobil úti kalandok videózásához sokkal jobb, mint egy akármilyen DSLR vagy MILC kamera. Egyrészt kicsi, könnyű, az akkúja tovább bírja nagy valószínűséggel, és egy csomó más funkciót tud. És hogy, amit mondasz, ez a YouTuber, van még egy csomó ilyen, például a Syntax is ilyen, Syntax 77 ugyanezt csinálja nagyjából, én azt hittem, hogy róla beszélsz először. Ott az a lényeg, hogy fog egy mobilt, vagy mit tudom én, valami ilyesmit, és akkor elindul vele, dumál bele, jó neki a stabilizátora, nem fog remegni a kép, néha ugyan elcsúszkál mondjuk a fókusz, de nem is igénye neki művészi felvételeket csinálni, meg ilyen szép kis beállításokat, ilyen hátterekről, meg ilyenekről, csak dumál, megmutatja, és akkor a vágás a másik, tehát a mobilos vágó szoftverek nagyon jók, én is azzal kezdtem, ugyanazt tudja, mint amit most használok a MacBookon, csak újra kell húzogatni mindent. De tényleg, még vannak funkciók, amik jobbak és egyszerűbbek. És ott a függőágyban sokkal egyszerűbb valószínűleg, úgy, ahogy mondott, tehát azt megvágja gyorsan, de nem törekszik valószínűleg olyan szintű igényességre, hogy annak művészi értéke legyen, mert ott inkább csak az információ átadása fontos. És aki ez érdekel, az viszont eszi anélkül is, hogy lennének benne olyan részletek, amihez komoly kamera kellene.
Nagyjából. Persze azért, igen, azért ne jelentsük ki, hogy mindent lehet egy mobillal pótolni, mert ez nem igaz, és nem. A filmkészítők azért felszisszennek.
Így van.
De arra amiről a podcast témája is szól, tehát hogy az élményeink megörökítése kint az erdőben.
Tökéletes.
Nem profi szinten, tehát azt azért tegyük hozzá, hogy nem filmstúdiónak forgatunk dokumentumfilmet. Arra tökéletes.
Uh-huh. És így van.
És nem is tudom már, mit akartam mondani az előbb.
Egyébként nem is értem, hogy ezek a nagy háti kamerák az ilyenekhez. Majd ha valaki ezt érti, hogy ez arról szól, mondjuk, ha egy dokumentumfilmet forgatunk. Oké, hogy ott objektív meg minden, majd Miki Ebre, te reflektálj, vagy akármelyikőtök, de a videózás miatt kérdezem, akkor, hogy igazából mi az a dolog, ami miatt ilyen nagyon nagy és drága kamerával kell ezt csinálni, ilyen profi stúdió, vagy hogy hívják ezt, mindegy, amik tényleg több millió forintos tételek, és ilyen vállon hordozott cuccok, mint egy ilyen kisebb DSLR, vagy akármi. Micsoda az a dolog a filmnek a mérete, vagy van valami olyan standard ebbe a ilyen ipari szabvány, aminek meg kell felelni a kamerával?
Hát ez jó kérdés.
Te se vagy ebben.
Így részleteiben én sem tudom neked elmondani, de van például személyes tapasztalatom, hogy pont a Paulinával volt egy TV2-s forgatás, és jöttek ezek a kamerások a vállukon a 26 kilós bösz meg éppen, és akkor ott a haverom elkezdte kérdezgetni őket, hogy de hát itt a barátom, aki ilyen kis Canonnal nyomatja, és hogy milyen jó, és ez az operatőr srác az így el is volt szörnyűködve, hogy azt mondja, hogy mennek a világba, mindenfelé jártak, már mindenhol forgattak, és hogy a töke ki van azzal, már bocsánat a kifejezésért, hogy azt a rohadt nagy dögöt kell állandóan a vállán cipelni, mert ezek a jelenleg legjobb elérhető DSLR-ek már olyan elképesztő minőséget is mindent tudnak csinálni, ami abszolút felveszi a versenyt ezekkel a nagy kamerákkal. Hát ugye annyi, hogy a DSLR-eknél azok egyelőre még mindig fényképezőgépek, csak mi használjuk videózással, de ez elsősorban ugye fotózásra készülnek.
Tiszta, de van kamera is ilyenbe, ami ugyanazt tudja nagyjából optikailag.
Ja.
Mármint videókamera, úgy értem,
hogy direkt
úgy készül, olyan alakú.
Meg hát ugye már tényleg, tehát most már, mivel a piac is, tehát ha egy gyártó például egy Canon is látja, hogy milyen szinten van már ez a videózás, és pont amiatt, mert ez egy kicsi kompakt eszköz ahhoz képest. Maximum egy objektívet kell rá pluszba dobni, vagy cserélni. De tény és való, hogy tényleg ott tart már ez a dolog, hogy a mobiltelefon is már, amit itt meséltetek az előbb, pont egy ilyen dologban vagyok benne, hogy ugye elkezdtem a kék túrát csinálni, és hogy vittem magammal a DSLR gépemet, a 14-105-ös objektívvel, és akkor mit tudom én, az úgy másfél kiló, most mondtam valamit, és a 27. kilométerre majd leszakad a nyakam, hogy lóg a kamera, és már nem tudtam mit kitalálni, hogy hova rakjam, mert ha elrakom a hátizsákba, riktig átfut egy őz, vagy rálépek egy nyúlra, vagy valami történik, de ha meg mindig a kezembe fogom, vagy én nem szeretem, ha a válpántra van, azt is lehúzza.
Igen.
Tehát az egész egy ilyen, ez egy borzadály számomra, de viszont annyira szeretném megörökíteni, meg csinálni, hogy viszem magammal, és hogy most megvettem ezt az iPhone-t, azóta nem voltam kék túrázni, de pont azon gondolkodtam, hogyha tényleg olyan idő várható, hogy van napsütés, vannak jó fények, akkor lehet, hogy csak ezzel fogom, vagy ezt fogom vinni, és ezzel fogom megörökíteni az egészet.
Már csak a és utána eléd fog futni egy őz, és nem bírod normálisan a telefonnal lefotózni, és a következő túrán vinni fogod a DSLR-t, mert én is ezt csináltam. Tehát nálam is ugyanez volt, hogy volt egy komplett, hát egy amatőr fotós felszerelésem, én Nikonos vagyok, bocsi, egy Nikon gépen, objektívvel, fotós táskával,
ragadjuk ki,
mindennel, és így jártuk az erdőt, és amikor megszületett a kislányom, akkor ugye őt is vittük magunkkal, de hát őt is vinni kellett ugye háti hordozóban, és akkor most vagy a gyerek marad otthon, vagy a fotós táska, tehát nyilván a gyereket nem
hagytuk otthon. Egyetemű a gyerek.
Igen, ez a bakancsos podcast, ez családbarát.
Igen, persze, természetesen.
És akkor én hoztam egy döntést, hogy eladtam a teljes felszerelést, és vettem egy darab kis mini kompakt fényképezőt, ami viszont marha jó volt, mert nagyon jó volt, a nagyon jó képminősége volt.
A kis Mark II-esről beszélsz?
Rengeteg. Így van. Na, az például a Canon volt, igen. Igen. Egyetlen Canon gépem.
Mi az? G7, ugye? G7 Mark II.
Igen, és nagyon szerettem, nagyon, nagyon imádtam, de viszont mindig bennem volt ez az érzés, hogy nem tudok vele mindent megörökíteni, tehát egyrészt ez viszonylag hamar lemerült azért, mert ugye mindig, amikor bekapcsolod, akkor folyamatosan ott volt a kijelző, folyamatosan világított, mindig kinyitotta az objektívet, becsukta az objektívet, és mondjuk egy 9-10 óra alatt azért már lemerült, és nem volt hozzá túl nagy az akkumulátor, tehát lehetett volna még mellé vinni néhányat, de valahogy mindig éreztem, hogy nem tudom megörökíteni, amit szeretnék, és utána szépen lassan elkezdtem, ahogy a kislányom is nőtt, és már a saját lábán tudott sétálni, nem kellett a háton cipelni, akkor elkezdtem szépen lassan visszavásárolgatni ezeket a dolgokat, vettem használtan. Uh-huh. Megint egy fényképezőt, használtan egy objektívet, és most úgy vagyok vele, hogy igen, marha nehéz, pótaksikat is viszek hozzá, de ha nem több napra, és nem vadkempingezni, nem is igaz. Tehát, hogyha nem megyünk túl sokat, akkor viszem magammal, mert megéri az a másfél kiló, hogy utána, sőt, plusz egy állvány is még, hogy olyan szép képeket lehet utána csinálni, hogy, hogy eszméletlen. Azt nem lehet pótolni a telefonnal.
Nem, nagyon viszont, gyönyörű képek születnek így.
Viszont hogyha a Mátrai vadkempingünk, amihez mindig visszanyúlok, mert ez egy tök jó élmény volt, és ott két napot voltunk kint, vagy hát három napot voltunk kint, két éjszakát, sokat is mentünk, ott viszont tényleg csak egy mobiltelefont vittem. És
mentetek legalább 10 kilométert, ugye?
Jó, hát a tervezett 30 kilométerből
ez annyira jó sok, de...
Jó, azt most megengedem. Benne hagyom. Igen, picivel többet mentünk, mint 10 kilométer.
De nem sokkal három
de megáradt patakokon kellett átvágni. Szóval.
Jó, persze, tudom. Ez a...
Jó, mert mindjárt áttérünk a te remegős videóidra, jó?
Nem gond. Ne haragudj, Kornél.
Majd rakunk linkeket is. Na szóval az a lényeg, igen, hogyha többet megy az ember, azért szerintem is egy mobiltelefon az tökéletes választás egy powerbankkal, és akkor én majd két tippet mondanék, hogy elsőként is, amikor megérkezünk a helyszínre, és elindul a kirándulás, én akkor majdnem mindig repülőgép üzemmódba teszem a telefont, már csak azért is, hogy egyrészt ne zavarjon senki, mert mindig. Akkor én most kirándulok, túrázok, ne hívogasson senki. Másrészt ugye az erdőben azért nem olyan erős, vagy nincs olyan nagy, vagy erős térerő. És a telefon az folyamatosan próbálkozik, hogy befogja ezeket a jeleket, és egyre több energiát használ.
Erre van a repülőmód, amúgy.
Hogy ezt mondtam, igen. Hallgatod ezt a
podcastet?
Igen, ezzel kezdtem.
Basszus. Nem voltam még akadva az előző.
Nem baj, de megerősített, szóval.
Na, így van. Na, de hát akkor...
Megijedtél a remegős
ügyet. Még annyit, bocs, hadd fűzek hozzá, hogy még nem említettük a repülőmódot a telefonon. Ezt bekapcsolni.
Várjál, tényleg, igazad van, Miki. Szóval a repülőgép
üzemmódba tesszük. Van még a repülőmód, srácok. Nem tudom, hallottam.
Igen, meg bekenjük fók a zsírra. És van egy olyan tokom, ami egyrészt tök jól védi a telefont, mert egy ilyen masszív tok, ráadásul van benne egy 4000 mAh-s powerbank is, tehát ezzel együtt megvan oldva az, hogy van egy tartalék energiaforrás is, és így nekem az a három nap az teljesen jó volt, tehát kb. 30-40% még maradt is az akkumulátorban, éjszakára meg persze kikapcsoltam. Szóval ez talán még egy hasznos, hogyha mobiltelefonnal akarsz fotózni, és kint vagy az erdőben, akkor repülőgépüzemmód, ugye? Ezt említettük.
Igen, de ugye egész komoly felszereléseket lehet így kapni a mobilhoz is, ilyen kiegészítőket, hogy így ilyen makrofotózáshoz, meg ilyesmihez. Aztán ebben nem
na, azt még sose próbáltam.
Én se, csak láttam, hogy vannak ilyenek. Még egy dolog, visszatérve a mobilra, ott a videózással azért vannak neki hátrányai, mert például, amit a hogy hívják, Miki, ezt a szabályt, azt a fordított szabály, azt hiszem az a neve, vagy valami ilyesmi, vagy 50-es szabály, most van. Amikor megvan az, hogy hány FPS-nek kell lenni ahhoz, hogy szép legyen a képfolyam. Most azt a mobilon nem feltétlenül tudod beállítani, mert ugye ott nem tudsz blendét leszűkíteni, meg ilyenek.
Nem.
És akkor ezért nem tudod, a képkockát be lehetne állítani, de mivel, hogy ő magának fogja állítani, és nem tudod az 1/50-et a, hogy most mi az segít, csak az a fény, ugye? Mert hogy a 25 FPS-hez az illik, hogy szép legyen a kép, és azt a mobilon nem fogod tudni megcsinálni. És
azért tök jó, hogy úgy konferáltam, tök jó, hogy úgy konferáltam fel ezt a részt, hogy végre egy olyan téma, amiben mindenki szakértő.
Hát csak ezt azért akartam mondani, hogy ez tényleg,
hogy is hívják.
Ez tényleg nagy hátrány, mert ha megnézel egy mobillal készült felvételt, akkor tű éles általában, és tehát például, hogyha egy ilyen vizet megcsapsz, akkor minden vízcsepp látszani fog darabjaiban, mert annyira nagy sűrűségű képfrissítéssel veszi fel.
Tehát arról beszélsz, hogy 25 képkocka per másodperc sebességgel rögzíted a fényképet, és azért a blendének 1/50-en kell lennie.
Így van, és mivel a blendét azt nem tudsz állítani a mobilnál, ezért vagyis, hogy így van, ezért te fel fogja rakni a legmagasabbra, amennyire a fény megkívánja. Igen.
Azt azért...
Hát ezért kell repülőgép üzemmódba tenni, és használni a normális kamerádat.
Most aztán belementünk ám rendesen a katyvaszba.
Azt azért itt gyorsan hozzátenném így az egész podcasthez, hogy tehát hiába itt van ez a telefon a kezembe, ami jelenleg az egyik legjobb a piacon, videózás szempontjából, de csak addig, amíg van fény.
Tehát
egy picit lemegy a nap, vagy picit olyan rész az erdőben, ahol sötétebb van, tiszta zajos az egész felvétel. És azért igen, jó felvételeket lehet csinálni, de például, ha a telefonnal mennék mondjuk kék túrázni, akkor azokat a pillanatokat kéne figyelnem, ahol jó a fény, jó a szög, mert nem lehet kihozni, közel nem lehet kihozni azt belőle, mint egy komolyabb gépből. És egyébként pont ez a Kornél ide visszacsatolok, hogy amit mondtál, hogy vetted a gépet, vitted a telefont, variáltál, hogyha egyszer az ember használ egy ilyen gépet, mint amivel mondjuk én is dolgozom, utána már nem nagyon akarsz mással fotózni. Tehát, hogy elviszed a telefont, és ja, nagyon örülsz, de csak azt látod a fotón, hogy mi rossz. mi lehetne sokkal jobb.
Igen, ez az érzékelő lapka miatt van, amit mondtál leginkább, mert ugye azért ezekben ilyen kis hangya, pöcsnyi már, bocsánat, érzékelő van.
Hát a telefon szoftveresen javítja ezeket.
Így van, és azért hogy mi az, nem kockásodás, hanem zajosodás, az nagyban annak köszönhető, hogy kicsi, nagyon, nagyon kicsi fényt tud befogadni, ugye, és akkor szoftveresen javítja. A tiédben meggondolom az ilyen full frame, ugye? Ez az ilyen
igen.
Hányszoros még. Az enyém sem akkora, csak ez a másik fajta, ez a egyel kisebb, ilyen
három. Ott is észre lehet venni drasztikusan a különbséget, hogy olyan fényviszonyok mellett. Ha egy dombtetőn kiásüt a nap, olyan jó selfit lehet egy ilyen telefonnal csinálni, hogy mesél, persze. De amikor megy le a nap, és mész a sűrű erdőbe, akkor felejtős.
Akkor már rögtön zajos lesz, így van.
Akkor a mobilos fotózáshoz még talán egy szösszenetet, mert nyilván van, aki azt mondja, hogy neki tökéletesen elég, és igaza is persze. Van. Viszont egy dolog, ha mobillal fotózol, és nem tudom, én erre nagyon, nagyon ugrok, mert nagyon ideges vagyok. Ha nem indokolt, akkor ne portré módba. Tehát, hogyha ha tájképet fotózol, ha táborkörül
fotózol. Mi a legszebb fotózol, a tájkép a portré módba, ne hülyeskedj már.
Igen, akkor fordítsd el, és fektetve, és sokkal szebb lesz, sokkal jobb lesz. A portré mód az tényleg a portréra van.
Ja, te most konkrétan a állítottat mondod a portré?
Így van.
Igen, ja, én azt hittem, igen. Arról a szoftveres funkcióról beszélsz, ami megcsinálja azt, mintha ilyen
jó objektívvel
fotózná.
Hogy...
még az is gagyi tudám lenni, nagyon.
Nem. Jó, hát az egy másik történet már. Na jó, viszont...
Bocs, egy gondolat még ide a végére.
Még nekem is lesz.
Hogy ez csak annyiról szól, hogy ki mit akar. Tehát, hogy a családnak megörök is, hogy elmentél túrázni, vagy a kis csoportodba kirakod a képeket, nem kell több egy telefonnál. Teljesen tud működni. Ez, amiről mi most itt beszélgettünk, főleg Gábor veled, ez már egy olyan szakmai része, ami minket érdekel, persze. És akarunk ezzel foglalkozni.
Pontosan, persze. Igen.
Viszont egy dolog, ami viszont az amatőr felhasználókat is érintheti, aki csak családot akar, és az videózáshoz kapcsolódik, mert a fotóban nem tudom, hogy működik a SD kártyának a minősége, de a legtöbb mobiltelefon még ott érzik el, hogy gagya SD kártyát raknak bele. És hiába tudná a telefon a kamera szoftver, vagy nem tudom azt, mit csinálja, az adatfolyamot továbbítani, nem tudja egyszerűen U érték az a kártyán, talán ilyen U10, vagy valami, vagy klassz 10, igen. Valami ilyesmi, hogy nem mindegy, hogy tudom, 100 megabit per szekundumot tud, vagy sokkal kevesebbet, és amikor egy ilyen gyors bemozdulás van, akkor egyszerűen az egész kép hangyás lesz, és semmit nem fog érni. És én ebbe futottam bele nagyon sokszor mobiltelefonnál, hogy lusta vagyok a kártyát, mert ugye nem olyan, mint egy fényképezőn egy csicsat, hanem ilyen hülye tűvel szurkálni kell, és akkor ki kell húzni a tálcát, akkor azon van a mindenféle más adatok, szóval ez még a mobiltelefonokkal a nagy baj szerintem, ilyen videózás terén.
Hát sétálj lassabban, és akkor nem fog bemozdulni.
Még, igen.
De jó nyuggeresen tudod.
Úgy van.
De igen, egyébként ez tényleg... Én is iPhone-t használok, szóval nálunk ez nem releváns, de ez egy nagyon jó tipp, igen, az SD kártyának a minőségét, vagy a sebessége.
Drága kártyát ez... kell venni, ez tény, ha jót akar az ember.
Hát igen.
De persze ez vonatkozik a rendes gépre is, tehát a DSLR, vagy persze. A Mills gépre, vagy a akciókamerára, drónra, bármire.
Jó, akkor egy kicsit beszélgessünk már arról, hogy mit javasoltok azoknak, akik mondjuk elhatározták, hogy oké, szeretnék akkor megörökíteni az élményeiket odakint, és mondjuk egy picit komolyabb technikával, tehát mondjuk nem egy mobiltelefonnal, hogy mik azok a felszerelési tárgyak, amiket mindenféleképpen ki kell vinni. Akár csak egy napra megyünk ki, akár több napra.
Hát, akkor most kezdem én, jó?
Persze.
Szerintem az a legjobb, hogyha egy komplet stábot viszel magaddal.
Oké. <Okay.
gül> És akkor neked semmit sem kell csinálni, csak mosolyogni a képen.
Mert serpákat.
Ez egy nagyon fontos része ennek az egésznek. Aztán mindjárt kitérek itt a technikai dolgokra is, hogy ez nagyon meg kell találni az egyensúlyt. Gábor szerintem ebben meg tudsz erősíteni, hogy amikor kimegyek, volt egy olyan időszak, amikor semmi másról nem szólt a kintlétem, csak a videózásról, és magát az élményt, ahogy kint vagyok, azt meg képtelen voltam átélni, mert annyi energia, annyi munka, annyi mindent kellett ezzel az egésszel foglalkozni, hogy teljesen elvitte. Uh-huh. Elvitte ebbe az irányba, és tudatosan kellett visszatalálnom, hogy élvezni is tudjam, meg tudjam csinálni azokat az adott felvételeket is, és ebben például rengeteget tud segíteni az, hogy mi lesz. Micsoda?
A kokó, vagy úgy főpörget, hogy meg tudod csinálni azt is például, hogy egyszerre két úrról. Nekem ez például nem megy, hogy nyilván csak hülyéskedtem, tehát valami olyan tudatmódosító szer, amitől képes vagy egyszerre több dologra figyelni. Én nekem ez mai napig nem megy, Miki, de örülök, ha neked igen, büszke is vagyok
rá. Egy-egy gombákat az erdőben, valamelyik csak az.
Na, gyerekek.
Hallod? De hát tehát azt, amit most Miki mondott, nem tudom, hogy csinálod meg, de az, hogy én, ha kimegyek videózni, akkor az ott arról szól az a pár óra, hogy feszült figyelem, mert összpontosítok arra, hogy mit akarok, milyen szögből, jó van a kamerának az 56 féle beállítása beállítva, amivel csak egy nincs úgy, akkor biztos elfelejtek egyet, akkor már nem olyan, mint amit akartam, akkor biztos nem tudok arra figyelni, hogy én még azt élvezzem is.
Ez ismerős, és tudod, szoktam mindig nézem a videóidat, amiket egyébként borzasztóan szeretek, és ugye ül ott a Gabi, és tudom, hogy mit érez át, mert a Kata ott ült velem nagyon sokszor. Nem, tényleg nagyon nem egyszerű, és nagyon sok időnek el kellett telni ehhez, hogy ez így működjön. Bár ugye ez attól is függ, hogy milyen jellegű videót csinálsz, hogy mindent akarsz rögzíteni, csak egy témáról akarsz beszélni. Hoppá, közvétleg. Pityog a gépem. Szóval...
Na. Mit vásároltál? Nem. Vettél valami nagy objektívet, mi konkrétan. És most mondták le az árát.
Nem, konkrétan a következő sütés videóval kapcsolatban jönnek az üzenetek. Csak hogy ez
hol. Halljunk egy kis kulisszatitkot.
Letom ezt amúgy némítani egy külön, hogy itt ha már a technikáról beszélünk ebben a mai adásban. Na mindegy, talán nem jön több, jó. Most meg az órán szólt, hogy álljon fel és mozogja.
Hát ilyen. Rabjai vagyunk ennek a sok hülye technikának.
Ja. De hol tartottam?
Hát ott, hogy megtalálni az egyensúlyt.
Igen, ez így nem egyszerű, és egyébként szerintem ez fotózásba sem, tehát amikor megy az ember, nekem mindig az, hogy úristen, de jól néz ki, ez is de jól néz ki, az is de jól néz ki, itt is le akarom fotózni, ott is meg akarom csinálni. És például a videóban ez volt a legnehezebb, hogy lesz még lehetőség később is, nem kell mindenre azonnal rámozdulni. Tényleg az ember, hogy csinál egy kis forgatókönyvet, és ha már valaki akar ezzel foglalkozni tényleg, szerintem ez az első, mert különben minden más el fogja vinni az embernek a figyelmét, tehát hogy legyen egy pár pont akár összeírva, hogy ami mentén fogod csinálni, mert számtalanszor belefutottam abba, hogy na most kimegyek, mit tudom, csöpög az eső, tök jó, akkor esős leveles vágóképek, sáros föld, megyek, pocsolya, és akkor kisütött a nap, és úgy, de jól néz ki, akkor átmódosítok mindent, és mostantól ilyen lesz, és olyan lesz, és már fel is borult, és már nem is tudtam tartani azt, amit akartam.
Igen, ez ismerős.
Hát igen, ez nem egyszerű.
A forgatókönyv nekem nem megy egyáltalán, a mai napig se foglalkozok ilyenekkel, ilyen hívságokkal.
menni fog.
Kimegyek aztán ide, nyomom, nem forgatókönyvezek meg ilyenek, hanem megvan a fejemben. Nagyjából miről akarok, de tök más lesz végül egyébként, tényleg így, hogy mondod.
Ja, egyébként ez sokszor nálam is benne van, de amúgy itt az eszközök azok tényleg nagy segítséget tudnak adni. Tehát ha mondjuk visszatérve a mobiltelefon kamera kontra, ha vesz az ember egy legolcsóbb DSLR gépet, nem tudom egyébként, hogy most mennyibe kerülnek, vagy ezek a milcek, szerintem mondjuk legyen mondjuk 100-150 ezer forint.
Annyira lehet kapni jót, igen.
Biztos lehet kapni, azzal 20-szor jobb videót fogsz tudni csinálni, mint a 350 ezeres iPhone-nal. Mert az kimondottan arra van kitalálva, hogy fotózzon és videózzon vele az ember. Tehát ha valaki tényleg ezt akarja csinálni, akkor inkább érdemesebb egy ilyet venni, ha már kettő közül választani akar az ember. És például a kék túránál nekem ilyen nagy rákfeném az, hogy milyen állványt vigyek magammal, mert nem akarok cipelni egy 2,5 méterre kihúzható, stabilizált, olajos, csillapítású, 6 kilós állványt, amivel egyébként 100-szor több és szebb és jobb videót tudnék csinálni, mert a tereptárgyakhoz mérten beállítva olyan szögeket tudnék találni, amit amúgy nem. Úgyhogy most jelenleg viszem a 10 centis állványomat, és minden alkalommal a földre teszem le a kamerát, és alsó beállításból csinálok minden felvételt. És például ez rengeteg nehézséget okozott, mert egy csomó mindenről nem tudtam megcsinálni azt, amit akartam. Próbáltam ott felparakordozni a fára, de mindig lebillent, leesett, nem bírta el a súlyát. Úgyhogy az eszközök az, amiket kiviszünk, azt hát igen, összhangba kell legyen azzal, amit akarunk csinálni.
Persze, így van.
De alapvetően nálam van egy állvány, ami egyébként ilyen 180 centig, ha videózni megyek, kimondottan, és nem túrázni, amiről videózni akarok, akkor van egy sima állványom, van egy oldaltáskám, amiben benne van a gép, nem szoktam több objektívet vinni, tehát eldöntöm, hogy mit akarok csinálni, azt az obit rakom rá a gépre, meg 6 darab aksim van, plusz egy memóriakártya, tehát ez a set. Korábban 100 millió dolgot vittem, hát ha, ja meg a mikrofon, persze, a puska mikrofon. Korábban 100 millió dolgot vittem, hát ha ez is jó lesz, hát ha az is jó lesz. Aztán leegyszerűsítettem az egészet, és akkor abból szemezgetek, ami éppen ott van.
Igen, ez így van. Egyébként most így elmentünk ebbe az irányba, de most visszatérve az alaptémájára az adásnak, a természetjárás ötvözése a fotózással, mondjuk videózni olyan szinten már kevesen akarnak természetjárás közül, mint ahogy mi akarunk, de az nem igazán fér össze. Tehát az a felszerelés, mennyiség és súly, ami ahhoz kell, hogy te csinálj egy szép videót, az már nem a természetjárás kategória.
Az a forgatás kategória.
Az a forgatás, így ahogy mondod, és a természetjárás, akkor vissza is tértünk oda, ahol miről Kornél beszélt az előbb, tehát a mobiltelefon az a legtöbb esetben arra, vagy ha valaki komolyabban szeretné, akkor a kedvenc kis gépen mondjuk másfél vagy két kilót nyom mondjuk táskástól plusz objektív plusz akkumulátorral együtt, és ezt bevállalja, azzal még lehet természet járni, így van. De egy profi videós felszereléssel, amikor forgatásra indulsz, az már nem a természetjárás kategória. És még a drónról ne is beszéljünk meg ilyen dolgokról, mert ugye az még egy plusz pár kiló, mire eljutunk odáig. Igen. De vannak egyébként youtuberek, akik ezt úgy állítják be, hogy ő természet jár. Tehát
ezt úgy, na de csönd volt. Hogy
úgy, Kornél választottunk a kérdésre?
Megy egy pár.
Mi volt a kérdés?
Hát ugye a repülőgép üzemmódot, hogy kövbe kapcsolni.
Ja, arról még nem beszéltünk, akkor fejtsük ki.
Haló, megszűntünk.
Igazából eszközökkel kapcsolatban szólt a kérdés, hogy mit visztek magatokkal, de akkor ugye, hogyha összefoglaljuk, akkor nyilván kell az a kedvenc eszköz, vagy az a céleszköz, ami vagy a fényképezőgép, nem normál fényképező, vagy a telefon, akkor nem árt ugye pót SD kártya, pót akkumulátor, vagy mondjuk powerbank
Én a powerbankot azért nem használom egyébként, van powerbankom, de például az én kameránál jelen esetben a 6 darab aksi az könnyebb súlyba, mint egy 10.000 milliamperes powerbank, és a powerbankkal, hogyha fel akarnám tölteni a kamera aksiát, akkor mit tudom én, másfél órát kéne várnom, hogy mondjuk feltöltsön. És akkor én ezt így oldottam meg, és ez a 6 aksival én például simán egy 3 napos témát kibírok. Tehát az oda nekem abszolút jó. Vannak, tehát a telefonhoz egyértelműen, hogy...
Telefonhoz, igen, persze, telefonhoz gondoltam.
Azonnal feltolja, tök jól működik, de a kamerán eleve ezeket az aksikat marha lassan tölti, tehát itt nem működik ez a gyors töltés funkció, stb. biztos van már ebben is fejlettebb téma, de itt nekem ez vált be, hogy vettem. És általában hat aksiból van, amikor ha egy naposra megyek, akkor általában max. 2 használok el belőle, bár ez ugye megint gépfüggő, hogy mennyit bír egy feltöltéssel, de ezt én így oldom meg, csak ennyi.
Akkor már csak egy olyan téma van, ami szerintem nagyon fontos a fotózásos videózáshoz, és közben, ha jól érzékelem, akkor Gábor talán kiesett a felvételből.
Én sem hallom.
Vagy valamilyen technikai gond van, vagy megnyomta a repülőgép üzemmódot, és kipróbálta.
Látjátok, ez tényleg a technikáról szól.
Igen, tehát kész, tehát borzasztó. Jó. Reméljük, hogy vissza tud jönni. Szóval a fotózás, megcsináltad a nagyon jó fotókat, a videókat, hazamész, és ugye ami nagyon-nagyon fontos, és talán nekem a szakmámból kifolyólag én nagyon érzékeny vagyok erre a témára, a biztonsági mentés.
Arra én is.
Legalábbis nálam ez egy olyan kérdés, hogy bármikor hazaesünk valahonnan, akár csak egy kirándulás, akár egy nyaralás, tehát szinte még a cipő rajtam van, még kezet sem mosok, még leszem a kabátomat.
Nyílik a laptop, és megy azonnal.
Igen, kapcsolom be a gépet, és megy a biztonsági mentés. Tehát ugye ez egy alap.
És külső vinyó, és ez jó.
Igen. Tehát ugye azt egy pár szóban azért meg lehet említeni, hogy az igazi biztonsági mentésnek azt tekintjük, hogyha legalább 2 olyan másolatod van abból a bizonyos fontos adatból, ami földrajzilag is különböző helyen van. Mm-hmm. Tehát hogyha tényleg mondjuk, és egy picit kanyarodjunk ki, hogy nem csak amatőr módon fényképezel, hanem mondjuk ahogy te is, hogy a megélhetésed is nagyban függ ettől, akkor nem engedheted meg magadnak azt a luxust, hogy hazamész, lerakod a fényképezőgépet az asztalod egyik sarkára, fölmásolod a SD kártya tartalmát az asztali gépedre, vagy a laptopodra például, aztán elmész, mint aki jó végezte dolgát, és ne adj Isten tűzöd ki a lakásodba, vagy esetleg egy csőtörés történik, vagy csak oda megy a gyerek és lerántja a cuccokat. Tehát, hogy tényleg az nagyon fontos, hogy legyen legalább egy olyan helyszín, ami földrajzilag is különböző. Most ez, hogy valamilyen felhőszolgáltató-e, vagy nem tudom.
Abszolút, ebben teljes mértékben egyetértek, személyes példából kifolyólag is meg tudom ezt erősíteni, ugyanis amikor 2003 körül, vagy nem is tudom, valahogy így volt életem első munkahelye, Office Depotban dolgoztam, mint számítás és irodatechnikai munkatárs, és akkor jelentek meg az első digitális fényképezőgépek, és én vettem egy Canon, egy HP digitális gépet, 3,3 megapixellel, és hát ugye azonnal Canon lett, mert bármennyit lehetett fotózni, és onnantól kezdve a következő 10 évben mindent megerőkítettem, mindent fotóztam, és CD-kre írtam ki ezeket a képeket, és akkor megjelentek az első külső vinyók, és azonnal hát mindent rátöltöttem a külső vinyóra, CD-ről, innentől kezdve a CD már nem is kell, csúcs szuper, elvittem ismerősömhöz a külső vinyót, körülbelül 20 centi magasról csak lecsúszott, ráesett a sarkára, és minden adat elveszett. 11 ezer kép volt a külső vinyón, és nem lehetett. Hát, ja, lehet, hogy a Kürt ZRT-be 1 millióért visszahozták volna, de akkor nem volt kapacitásom erre, hogy ezt kifizessem, és az volt a mázlim, hogy nem lettek kidobva a CD-k, hanem a garázsba el lettek rakva, és csak egy évnek az anyagai tűntek el, az összes többi visszamenőleg meg.
Fú, az is bőven elég lenne.
Úgyhogy azóta erre nagyon sok figyelmet fordítok.
Igen, tehát nálam is úgy van, hogy ha mondjuk több napra megyünk, akkor valószínűleg mondjuk egy családi nyaralásnál azért ott van a laptop is, munkából kifolyólag azért időnként nyaralások alatt is elő kell venni sajnos, és ott már rögtön ugye megtörténik egy példánynak a mentése, ha esetleg internet is van a környéken, akkor ugye már megy föl felhőbe, illetve van még nekem egy nas, egy otthoni nas, ami amit ilyenekre is használunk, nem csak mesenézésre, hanem biztonsági mentésekre is. Szóval igen. Ez egy nagyon, nagyon fontos dolog. És van még egy dolog, amit mi meg szoktunk csinálni, bár az nem tekinthető ennyire biztonsági mentésnek, de már jó pár éve, talán 7-8 éve szokásunká vált, hogy tavasszal csinálunk egy fotókönyvet az előző évek legjobb pillanatairól. Tehát akkor így családilag így átnézzünk több száz, több ezer fényképet, kiválogatjuk, hogy mik ott a legjobb pillanatok, mi az, amikre szeretnénk visszaemlékezni. Utána a következő kör az, hogy ezeken a képeken én még átmegyek, tehát vagy Photoshoppal, vagy valami más programmal egy picit a színeken javítok. Volt például olyan, hogy a kislányunk első kirándulása, még nem is tudom, 3 vagy 4 hónaposan lefotóztuk egy kilátóban, és utólag vettük észre, hogy a kilátó talaján van egy néhány cigarettacsik eldobva. Aha. Ezt ott nem is vettük észre. És ez például magán a fényképen már nagyon-nagyon rondán, nagyon csúnyán néz ki, és ezekre például tök jó megoldások már a mai modern szoftverek, hogy egy kattintással gyakorlatilag kibírod takarítani onnan ezeket az oda nem illő.
Mert nem kell ólóval levágni a képanyát.
igen. Szóval nálunk ez szokott még történni. Úgyhogy van ebből már egy 7-8 ilyen. Úgyhogy ezt nagyon ajánlom, mert oké, hogy digitális fénykép, meg oké, hogy monitoron tök szépen néz ki, meg hogy sokat tud csinálni, de valahogy mégis az a feeling az eredeti, amikor egy fotókönyvet kinyitsz, elkezded nézegetni, elkezded lapozgatni, úgyhogy szerintem az mindenféleképpen egy tök jó dolog, hogyha nem is évente, hanem lehet akár ezt a események után is, tehát lehet nagyon sok fotókönyvet csinálni. Szerintem megéri.
Abszolút, nekem van körülbelül 7 vagy 8 fotókönyvem, amik még amikor ebben a számítástechnikai témában dolgoztam, ott ugye lehetett ilyet csináltatni nálunk, és mint dolgozók mindenkinek minden hónapban volt lehetőség egyet ingyen csináltatni, úgyhogy össze-vissza szórtam, csak hogy felhasználjam a lehetőséget, mindenféle képeket, és egyébként tényleg tök durva, hogy 10 évvel ezelőtti dolgok, így előveszem, és röhög az egész család, és tök jól érezzük magunkat, amikor végignézzük azokat a könyveket.
Igen, úgyhogy szerintem megint egy olyan témát választottunk, amiről még órákat lehetne beszélgetni, főleg, hogyha értenénk is hozzá. Jó, hát azért
Gábor ért a legjobban, mert ő tűnt el, tudod.
Igen. Talán azért egy pár hasznos trükköt, infót sikerült átadni. Még egy dolog van itt nálam fölírva, amit eddig nem mondtam, és talán még ide illik. Én nem olyan régen találkoztam egy applikációval, ami egyébként most nézem, igen, ez Androidra és iPhone-ra is elérhető, és nem új a program, mert már több éve létezik, de szerintem az egyik legjobb fotós alkalmazás. Ez nem kamera alkalmazás, ez egy segédeszköz. Ennek az a neve, hogy Photofills, nem tudom, hogy ezt ismered-e.
Nem.
Ez úgy van írva, hogy Photofills, tehát mint a tabletta, Photofills, és tulajdonképpen a fotózásnak a tervezésében segít. Tehát például, ha te szeretnél egy badacsonyi naplementét fényképezni, akkor egy térképen bejelölöd, hogy például ott szeretnél állni fotózás közben, és egy ilyen csúszkával tudod húzni az időablakot, vagy az Aha. időpontokat, és azt megmutatja, hogy lesznek majd az árnyékok. Tehát a domborzat térkép alapján rávetíti szépen az árnyékokat a föld felszínre, megmutatja, hogy mikor fogod látni az adott területen mondjuk a tejutat, vagy éppen Aha. mikor fog lemenni a nap, vagy éppen mikor fog feljönni a hold, hogy mikor, ugye a fotósoknak nagyon fontos, mert nagyon szép színek vannak ezekben a bizonyos kék órákban.
Igen.
Ez az a néhány perc, vagy talán néhány 10 perc, ami napfelkelte előtt, illetve napnyugta után közvetlen zajlik, és nagyon szép képeket lehet akkor csinálni, nagyon szép fények vannak, és ezekben is tud segíteni ez a program. Tehát gyakorlatilag, hogyha elmész egy fotós túrára, egy adott környékben, akkor szinte pontról pontra meg tudod tervezni, hogy az adott helyre mikor érdemes oda menni, ha te azt a bizonyos fényképet el akarod készíteni. És tehát ezt javaslom, ezt majd a leírásba beleteszem ezt a linket. Azt hiszem fizetős, de nem egy vészes összeg, tehát szerintem
3400. Oké.
Okay.
Pont nézem.
Úgyhogy szerintem...
Hát rengeteg ilyen alkalmazás van egyébként, tehát ingyenesben is, csak ha azt nézed, hogy milyen képszerkesztők vannak telefonon, amivel utólag mennyi dolgot tudsz javítani, húzni a képeken, elképesztő tényleg, hogy mi áll a rendelkezésünkre.
Igen, erről is lehetne még egy külön epizódot. Simán. Na úgy látom, hogy Gábornak nem sikerül visszatalálnia.
Most tanulják, hogy vagyok.
Úgyhogy ezt hárman indítottuk el ezt az epizódot, de csak ketten fogjuk befejezni. Viszont Gábor nevében is akkor elköszönünk. És még egyszer akkor bakancsos.hu. Itt megtaláljátok az összes korábbi epizódot egy kis rövid leírással, illetve azonnal meg is tudjátok ott hallgatni, vagy hogyha szimpatikusabb, akkor megtaláltok minket az Apple Podcast-en, a Google Podcast-en, a Spotify-on.
Megvárjál, van az, ami...
Van az a furcsa nevű. Van a furcsa nevű, ez az Anchor FM, illetve hogyha... De nagyon fontos, hogy ne legyen a telefonotok repülőgép üzemmódban, mert egyébként akkor nem fogjátok tudni ezeket letölteni az internetről. És akkor szerintem ennyi.
Oké, ez szuper volt.
Akkor találkozunk 2 hét múlva. Reméljük, akkor már 3-an leszünk elejétől végéig. Majd kiderül. Sziasztok!
Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!
Köszönjük, sziasztok!
Ez itt a Bakancsos Podcast. Beszélgetések természetjárásról, túrázásról, vadkempingezésről minden második héten.